Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk János evangéliumában, a 4. fejezet 46. versétől kezdve, valamint szintén János evangéliuma 20. fejezet 30. és 31. versében a következőképpen. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából, Galileába, elment hozzá, és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki: ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A királyi tisztviselő újra kérte őt: Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Jézus erre így válaszolt: menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még útban volt hazafelé, amikor szembe jöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük: hány órakor lett jobban? Azt mondták neki, hogy tegnap délután 1 órakor hagyta el a láz. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus, a te fiad él. És hitt ő, valamint egész háza népe. Ezt pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdeából Galileába. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban valaki egyszer így fogalmazott: hagyj fel azzal, hogy arra panaszkodsz a te Istenednek, hogy mekkora vihar vesz körül, inkább mondd a te viharodnak, hogy mekkora Isten áll mögötted. Erre a szemléletbeli különbségre hív fel bennünket a mai ige is. Így lehet tekinteni végül is szinte valamennyi bibliai történetre. Egy-egy ember előáll, oda megy Jézushoz, keresi őt, megszólítja, kiált hozzá azért, hogy elmondja, hogy mekkora vihar van az ő életében, vagy körülötte, és hogy segítsen. Van, aki azt mondja neki, azt mondta neki, hogy egész éjjel fáradtunk, haláztunk, de semmit sem fogtunk. Ahogyan ma is legtöbben elmondjuk, ennyit és ennyit dolgoztam, 40 év van mögöttem, semmi hasznom nincsen, minden szétfolyt a kezem közül. Kevés volt a haszna, az értelme a gürcölésemnek. Volt, aki azzal kereste meg, hogy beteg vagyok, nincs reménységem, kérlek segíts. Van, aki azzal kereste meg, megvan mindenem, gazdag kereskedő vagyok, de nem vagyok boldog, nem tudom, hogy van-e üdvösségem. Nem tudom, hogy miért élek egyáltalán. Van, aki azzal kereste meg, vagy azzal szólította meg, hogy az uralkodók, azok hatalmaskodnak a másik fölött, és én is szeretnék hatalmaskodni. Vitáztak egymással a tanítványok, hogy ki a nagyobb közülünk. Mit tegyek? Hogyan lehetnék nagy? Aztán volt, aki azzal kereste meg, hogy én bűnös vagyok, úgy érzem, hogy nem tudok megszabadulni mindattól, ami a múltból kísért, amit vétettem. Lehet, hogy nem tudnak róla az emberek, vagy lehet, hogy tudnak róla az emberek, és ezért kiközösítenek engem. Mi lesz velem így? Mi történik? Ugyanezekkel a kérdéscsoportokkal küzdünk mi magunk is. Az a kérdésem, hogy vajon miért tapasztalhatjuk azt, hogy nem változik meg, a legtöbb keresztény embernek az élete nem változik meg annak nyomán, hogy találkozott Jézussal valamikor évtizedekkel ezelőtt, megtért, Nem lett más az élete, és ezzel szembesülnek azok, akik nem a gyülekezet tagjai. Nem, nincsen más életük. Miben különbözik a keresztények élete a többiekétől? Komoly, nagy munkás, szolgálatot végző evangélisták, lelkészek szokták mondani, hogy 10 keresztény emberből 9 megfáradt, örömtelen keresztény életet él. Valahogy ezt éljük át a legtöbben, hogy elmúlik az a bizonyos első szeretet Isten iránt, amit a Jelenések könyve is ír. Ugyanúgy megfásul egy-egy Istennel való kapcsolat, mint ahogy a megfásul nagyon gyakran házastársak közötti kapcsolat is. Tegnap, ahogyan néztem a tévét, elmondták, hogy Ausztriában, Bécsben válásbőrzét nyitottak, ahol várja a válni készülő feleket, a pszichoterapeuta, a jogász, az utazási irodát vezető, mert terápiás utakat kínálnak ezeknek a szerencsétlen embereknek, de már a társközvetítő is várja őket, hogy a következő kapcsolatba beleugorjanak. Hiszen Ausztriában 100 házasságra 66 válás jut. Ilyen számok tekintetében már megéri nyilván anyagilag is egy válásbőrzét nyitni. Mi is gondolkodhatnánk rajta. De lehet, hogy inkább másféle bőrzét kellene nyitni, és másféle úton, módon kellene munkálkodni. De lényeg az, hogy ahogyan, és nyilván nem csak 100-ból 66-nak fásul meg a házassága, ez csak az, ahol válás is kimondják, sokkal több. Ugyanúgy elfásul a legtöbb Istennel kötött kapcsolat. Miért? Miért nem marad meg ez a kapcsolat? Hát ezt a kapcsolatot nevezik közöttünk is Isten között hitnek. Mind a kapernaumi királyi tisztviselő életéből, mind a János evangélium a végéről idézett szakaszból azt szeretném most itt idehozni középpontba, hogy milyen is az a kapcsolat, amely megmarad, amely nem fásul el. Egyrészt nem a galileai hit az, amelyik nem fásul meg. Galileai hitnek nevezi a Szentírást azt a hitet, amely csak a csodára néz. Amely csak addig akar hinni Jézusban, amíg valamit rendben nem tesz az életében. Így fejezi ki Jézus magát, hogy ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hittek. Mert nagyon gyakran így voltak vele az emberek, és ma is így vagyunk vele, hogy ha Jézus valamit rendbe tesz, amit én úgy gondolom, hogy rendbe kellene tenni az életemben, akkor rendben van. De hogyha bele akar szólni a magánéletembe, akkor azt már nem engedem. Úgy vagyunk vele egyéb orvosoknál is, ha meggyógyítanak, az rendben van, sikerült, az elfogadható. De ha beleszól a magánéletembe, hogy ezentúl másképpen kellene az életünket folytatni, ezután másképpen kellene étkezni, és így tovább, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy bocsánat, doktor úr, de ehhez magának semmi köze. Jézusnak is ezt szoktuk mondani. De ez a hit megfásul. A királyi tisztviselőnek a hite nem galileai hit. Nem csupán addig hisz, hanem mielőtt rendbe tenné a kérdését, a problémáját, Jézus már elhisz. Nem látja még, hogy meggyógyult a szolga, elindul 30 kilométerre lévő otthonába, és csak 24 óra lefordulás után tudja meg azt, hogy igazat mondott Jézus. A másik, amiből látjuk, hogy ez a hit más, hogy elmegy ácslegényhez. Leereszkedik egy ácslegényhez, a királyi tisztviselő. Nem kisebb dolog ez, mint hogyha ma mondjuk kormánykörökből leereszkedne valaki egy egyszerű parasztemberhez, az életéről, élete értelméről, hogy tulajdonképpen miről is van szó, miről is szól az élet. Mert Jézust így tekintették, mint egy egyszerű ácslegényt. Valaki úgy beszélt nyilván neki Jézusról, hogy azt érezte, ennek az embernek valami megváltozott az életében. Szokták mondani, hogy mi magyarok orvosló nemzet vagyunk, vagyis, hogyha azt tapasztaljuk, hogy valaki jó orvos, akkor azt mindjárt tovább is adjuk és elmondjuk. Azt hiszem, hogy ez így igaz. Én is el szoktam mondani, hogy hol tapasztalok jó dolgokat, hogy ezzel is segítsem a másikat. És éppen ezért lehet mondani azt, hogy aki nem adja tovább a gyógyulásnak a hírét, az valójában nem is gyógyult meg. Hogyha meggyógyultunk, akkor azt továbbadjuk. Itt egy biztos kezű sebész van. Oda menjél. Hogyha Jézusnál meggyógyult az életünk, akkor ezt tovább fogjuk adni. Ha nem adjuk tovább, valószínűleg nem gyógyultunk még meg. Királyi főember leereszkedik Jézushoz, az ácslegényhez, és ennek az a mondani valója, hogy igazából Jézushoz csak alászállva lehet közeledni. Csak úgy, hogyha leszállunk a méltóságunkról, a modernségünkről, a tudományoskodásunkból, stb. Óriási utat tett meg hozzánk a mennyből, abból a dimenzióból, ahol az Isten él, hogy emberré felvegye ezt a korlátozott dimenziót, ennek a dimenziónak a különböző jellegzetességeit magára öltse. A királyi tisztviselőnek 30 kilométert kellett megtennie. Egy arasznyit ehhez képest. Nekünk is egy arasznyit kell megtenni, amikor vasárnaponként eljövünk. De ezzel is kifejezzük azt, hogy alászállunk és megtesszük azt, amit meg kell tennünk. Azt gondolom, hogy az is alászállás, hogyha elfogadjuk attól az igét, aki talán nem annyira szimpatikus nekünk. Azt hiszem, hogy egy ilyen személyesebb hangvételű prédikációban beszéltem már arról, hogy volt bizony olyan időszak az életemben, amikor lelkész váltás volt a gyülekezetünkben, és akkor én bizony elmaradtam az ifjúság bibliaóráktól egy bugyuta sorozat kedvéért. És hála Istennek volt azért, aki imádkozott, meg rám nézett, meg meglátogatott az ifiből, és aztán így visszatérhettem, hogy le ne maradjak az üdvösségemről. Azt gondolom, hogy ha meghallgatom azt, aki nem annyira szimpatikus, nem annyira áll hozzám közel, akkor megtettem azt, amit meg kell tennem, alászálltam, elfogadtam azt, ahogyan Isten nekem akarja szólni az igét. A hit azt jelenti, hogy teljesen ráhagyatkozom Jézusra, bízok benne, hogy megtörténik az, amit kértem. Mindenféle biztosíték nélkül. Hogyha az ember mondjuk lakásvásárláson töri a fejét, akkor általában biztosítékot akarunk magunknak. Kevés ember van, aki egy ilyen ügyet a véletlenre bízna. Elmegy az ügyvédhez, megkötik az adásvételi szerződést, vagy az előszerződést, kifizetik az előleget, és nyilvánvaló, hogyha az eladó eláll a szándékától, akkor ennek az előlegnek a dupláját kénytelen visszaadni. Hogyha a vevő áll el a szándékától, akkor ott marad a 10% elő. ezeknél az helyzeteknél nincsen helye a bizalomnak és a hitnek. Talán éppen ezért tudjuk nehezen rábízni magunkat Jézusra. Mert azt tapasztaljuk a világban, hogy bízni senkiben nem lehet. Ez a királyi tisztviselő, és itt ismét a rangjára appellálok, viszont képes volt egy szóra elmenni és hinni azt, amit Jézus mondott, bár még nem látott semmit az eredményből. 24 óra telt el, mire rájött arra, és megtudta, hogy valóban meggyógyult a fia. Lehet, hogy mi is így vagyunk vele, hogy imádkozunk valamiért, és nem látjuk az eredményt, és majd 24 óra múlva, vagy 24 hónap múlva, vagy 24 év múlva fogunk szembesülni azzal, hogy Isten meghallgatta az imádságunkat. Az időnek, tudjuk, Isten szemszögéből nem sok jelentősége van. Egy a jelentős, hogy hiszem-e azt, hogy ő megsegített. Hiszem-e azt, hogy nagy Istenem van a körülöttem dúló viharok ellenére, hogy gondoskodik rólam, akkor is, hogyha úgy érzem, hogy a munkálkodásomnak kevés eredménye volt, vagy úgy érzem, hogy ügyeskedésre szorultam, aztán lehet, hogy rádöbbenek, hogy ügyeskedésem ellenére, vagy éppen azért sokkal kevesebb folyt be a kasszába. Vagy mondom-e azt, hogy igen, beteg vagyok, de mégis van reménységem, mert Jézus megment engem és megtart. Vagy lehet, hogy sok mindenem van, gazdag vagyok, de el tudom mondani, hogy mégsem ebben bízok, hanem Jézusban van üdvösségem. Vagy lehet, hogy azt mondom, és látom magam körül, hogy hatalmaskodnak azok, akinek hatalmuk van, de én mégsem ezt teszem, mégsem hazudok, mégsem csalok, mert tudom, hogy nem ez az út, amely hosszú távon elvezet. Lehet, hogy mások megvetnek, bűnösnek tartanak, de nem az számít, hanem az, hogy Jézus minek tart engem, hogy Jézus megbocsátott nekem. Amikor a nem egészen működik úgy, ahogyan működnie kellene, akkor van, amikor úgy gondoljuk, hogy Isten büntet azzal, hogy nem teszi olyanná az életemet, amilyennek szeretném. Van egy énekünk, amelyet én azt hiszem, hogy óvodánknak a dolgozói írtak még régen, így kezdődik, hogy szép szivárvány fenn az égen, és van egy ilyen része, hogy jó atyánk már nem haragszik, gyermekei szereti. Most értette meg igazán ennek a lényegét. Jó atyánk már nem haragszik, nem büntet. És sokszor teljesen tévesen gondolkodunk Istenről. Azt mondjuk, hogy Isten büntet. Vagy nem félsz, hogy megver az Isten? Az új szövetségtől kezdve biztos, hogy nem büntet az Isten. Fegyelmez, ahogyan nyilván egy szülőnek is kell, hogyha igazán szereti a gyermekét. Tehát jó atyánk már nem haragszik, gyermekeit szereti. Ezzel kapcsolatban, amikor ezt megértette, ezt egy sportoló, akkor ezt mondta, hogy készült egy hosszú kajak túrára, és tudta, hogy mekkora erőfeszítésnek lesz kitéve majd azon a két héten, és ezért nagyon keményen edzett, futott, akkor is, amikor 40 fokos hőség volt, 5-6 kilométert futott, és a végén, amikor már holt fáradt volt, akkor eszébe vágott a következő gondolat, hogy ha a teste tudna beszélni, akkor biztos megkérdezné tőle, hogy te mi van? Haragszol rám? Büntetsz? Miért csinálod ezt velem? És akkor azt mondja, ő azt válaszolta volna neki, hogy én nem haragszom rád, de tudom, hogy mi vár rád, amiről te még nem tudsz. És hogyha most nem edzünk, akkor nem fogod olyan jól bírni a kajaknak a cipelését, amikor kilométereken keresztül kell majd vinni, meg a hosszú-hosszú órákon át tartó evezést, vagy teljesen ki fogunk dőlni, és nem bírjuk a versenyt. Amikor az Isten fegyelmez, akkor mert olyan dolgok várnak még, amiről mi még nem tudunk, de ő tud. Egy sportoló így értette meg. És még egy utolsó. A hit az sohasem önmagában erő. Legtöbben összetévesztjük, és azt mondjuk, hogy a hit az a döntő. Nem az a fontos, hogy miben hiszünk, hanem az, hogy higgyünk egyáltalán valamiben. Képzeljük el, hogy veszünk egy új autót, és kipróbáljuk az autópályán, hogy mit tud. És amikor látjuk, hogy hogy repeszt, és milyen jól megy, akkor felkiáltanak, hogy fú, micsoda kuplung. Mit gondolna az utastársunk, hogy mi van velünk? Hát valószínűleg azt gondolná, hogy nem, nincsen két a négy kerekünk. Ugye nyilván, hogy nem a kuplungot kell dicsérnünk, ami összeköti a kerekeket a motorral, hanem a motort kell dicsérnünk, amelyben az erő van. Nyilvánvaló, hogy nem a hitben van az erő, hanem az Istenben. A hit tárgyában van az erő. A hit a csupán összeköt engem az Istennel. Az erős nem a hitem. Én sokat küzdök azzal, hogy gyenge a hitem. De nem az a gond, nem az a legnagyobb baj. Jézus azt mondta, hogy éppen ezért elég egy mustármagnyi is abból a hitből. Lehet, hogy a kuplung egy kicsit csúszik, nem olyan tökéletes, de legalább összeköttetésben van még. A hitünk ilyen. Nem önmagában erő, értéke a tárgyában van, és lehet, hogy csúszik, de összeköttetésben tart az Istennel, aki a lényeg. És akkor felkiálthatunk, hogy micsoda motor, micsoda Isten van nekem. Körülmények, viharok, nem számít. Nekem micsoda Istenem van. Az számít, amit ő tett, amit ő mondott, mert hogyha ő azt mondta, hogy ne félj, mert veled vagyok, akkor velem van, ne félj, mert én meggyógyítlak, mert én megsegítelek, akkor megteszi, akkor is, hogy csak 24 óra múlva, 24 hónap múlva, vagy 24 év múlva tapasztalod, amit ő mondott, a hiteddel valóra válthatod. És átformálhatod az életedet úgy, ahogyan a tisztségviselő is, a királyi tisztviselő is megváltoztatta az életét. Látszott rajta, hogy ő találkozott Jézussal, és ő meggyógyította, helyre tette az életét. Ezért irattak le ezek a történetek, mondja János evangélista a könyv végén, ezért irattak le, hogy nekünk legyen hitünk, ebben a hitben életünk legyen. Azt is mondja, hogy sok minden nincsen benne ebben a könyvben, mivel a Biblia időtlen, ezért nyilvánvaló azt is bele lehet érteni, hogy ebben a könyvben benne van a mi történetünk is, a mi válaszaink is. Mi is behelyettesíthetjük magunkat egy-egy szereplő életébe, és ellenőrizhetjük, hogy hol is tartunk most mi. Igent mondunk Jézusnak, vagy nemet mondunk. Rólunk is szól ez a könyv, és ezért olyan izgalmas olvasni, és ezért nem lehet letenni. Isten adja azt, hogy mindig arra tekintsünk, amit Isten mondott, amit ő tesz, és amit ő ígér. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Jézusunk, köszönjük, hogy minket is megszólítottál, köszönjük, hogy minket is fegyelmeztél, kérünk, hogy erősítsd meg a hitünket te benned, és add, hogy rád tekintsünk, te benned bízzunk, és ebben a hitben induljunk el egy új életben. Amen.